Hányan szeretitek az Úr Jézus Krisztust? Meg szoktam kérdezni. Egyre több kézen a magasban, ez azért jó, mert örülök annak, hogy tényleg úgy gondoljátok, hogy választ várok a kérdéseimre. Az Úr Jézus meg gyönyörködik abban, hogy kijelentjük, hogy mennyire szeretjük őt. Nagyon szereti az Úr hallgatni, hogy Uram, teljes szívemből szeretlek téged. Abban van valami olyan, amit csak te tudsz adni neki, egy olyan öröm, mert az Úr mindannyiunk szívét vágyja. És amikor te kijelented, hogy Uram, szeretlek téged, akkor egy olyan illat száll fel, amit a Krisztusítás többi tagja nem képes az Úr elé vinni. És ezért erről szól a Krisztusítás, mindannyiunknak imádnunk előtt. És a szeretetünket közölni kell vele, az Úr Jézus Krisztus éhezi ezt, hogy elmondjuk neki, hogy mennyire szeretjük. És ebben gyönyörködik. És ebben örömét veszi az Úr. És hogyha kedves illat akarsz lenni a trón előtt, akkor naponta közöld vele a szeretetedet. Amivel ugyan nem a világ előtt kell dicsekednünk elsősorban, hogy mennyire szeretjük az Urat, nem, az Úr szereti hallani ezt. És ez az a szeretet, amit ő közölt a mi szívünkkel. Honnan vettük volna ezt? Nem is tudtuk, hogy mennyire szeret minket, amíg ő nem közölte ezt a szívünkkel, ugye? Úgy van írva, hogy ő keresett minket, és ő talált ránk, nem mi találtunk az Úrra. Szoktuk mondani, hogy megtaláltam az Urat. Nem igazán így van. Ő talált ránk, ő látta a szívünket, hogy most már készen van a szívünk az ő befogadására, és kiöntötte a szerelmét a szívünkbe, és attól a pillanattól kezdve tudjuk őt úgy szeretni, ahogy ő szeret minket. És ezt ki kell jelenteni a trón előtt? Ezt a szerelmet, mert ezt ő éhezi, mint ahogy a szerelmesek éhezik a közléseit, egymás szívének közléseit. Úgy várja ezt az Úr tőlünk. Úgyhogy sűrűn fogjuk tenni, és felemeljük a kezünket, és közöljük vele a szeretetünket. Megköszönjük, hogy eljött értünk. Megköszönjük, hogy az életét adta értünk. Megköszönjük, hogy a szívünkben örök lakozást vett. És most tedd hozzá még, amit szeretnél megköszönni neki. Amit a héten tett veled. Vagy az elmúlt napokban. Vagy amit most kívánsz még közölni vele. Itt van köztünk. Itt van köztünk. És a közlés, a közösség arról szól, hogy mi is szólunk ő hozzá, és ő is szól mi hozzá. És már is itt van egy bársonyos jelenlétében, hogy eddig nem lehetett tapasztalni. Azonnal választad a közléseinkre. Azonnal. És az Úr Jézus Krisztus szíve megdobbant. Mert szóltál hozzá, ez nagyon fontos, ezt tudni kell, és ezt gyakorold otthon is. Ne várd meg a jövő vasárnapot, minden nap legyél ebben a közösségben, egy keveset, vagy többet, ki mennyit tud, de ne hanyagold el. Köszönöm szépen, tegyük le a kezünket, és nyissuk meg a szívünket, mert az Úr igéje szeretne szólni ma mi hozzánk. És az Úr igéjében egy nagyon alapvető rész az, amelyről ma a szívem szólni kíván, és ez pedig egy váltság, amivel sokszor vagy nem vagyunk teljesen tisztában, vagy ha már megértés is van a szívünkön, de nem hozzuk úgy elő, ahogy az igazi hatékonysággal tudna működni az életünkben, ez a Szentvér váltsága. A Szentvérről szeretnék ma szólni nektek, és itt van az ideje. Valószínűleg azért adta az Úr, hogy pont ez legyen ma, aminek el kell hangozni, mert szeretné az Úr, ha többet hivatkoznánk az ő Szentvérére, mint váltságra. És a Szentvérére, mint oltalomra. És a Szentvérére, mint a mi békességünkre. És a Szentvérben való megvallásainkat kellene szorgalmasabbra vennünk ahhoz, hogy ezeket az áttöréseket, amikben hiszünk, ezek előjöjjenek az életünkben. Ezért szeretnék ma erről az igéből szólni felétek. A Mózes első könyvében, az első fejezetben olvashatunk arról, amikor Isten szívén megszületett az a gondolat, hogy az embernek elő kell jönnie a teremtésben. Az első fejezetben rögtön a 26-27-es versekben Isten a Szent Háromságban, mint az Atya, az Ige és a Szent Szellem, ezért van itt ez a többes szám, így szól, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Tehát Isten itt nem csak maga szól, hanem a Szent Háromság minden tagja jelen van, és elhatározásuk volt, hogy szólítsuk elő az embert, teremtsünk embert, aki a mi képünkre és a hasonlatosságunkra legyen. A képünkre az azt jelenti, hogy pont úgy nézzen ki, mint amilyenek mi vagyunk, a hasonlatosság pedig azt jelenti, hogy olyan módokon tudjon a szellemi birodalomban működni, ahogy ezt mi magunk is tesszük. Ezt jelenti a hasonlatosság. Hasonlóak legyenek hozzánk. a teljes mértékekig. Amikor Isten ezt elrendelte és kimondta, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, akkor elvégezte a szellemi teremtést. Isten elrendelte, hogy legyen egy ilyen ember, aki az ő képére és hasonlatosságára lesz, és szellemi lényét teremtette először az embert. Hiszen Isten szellem. És az ő képére és hasonlatosságára rendelte az embert, vagyis Isten, innen látjuk, hogy először, amikor teremt, akkor mindig a szellemiekben teremti meg a valóját annak, amit előszólít, és csak utána jelentkezik majd az a látható fizikai világban. Ugye azt is olvassuk, hogy a láthatók a láthatatlanokból jönnek elő. Itt is így volt. Amikor Isten azt mondta, hogy teremtsünk embert, akkor a szellemi embert teremtette meg. És ez a szellemi teremtés azt jelenti, hogy mi szellemi lények lettünk. Akkor, amikor ezt elhatározta. És léteztünk onnantól kezdve, mielőtt még születtünk volna. Nagyon furcsa ezt így végig gondolni, de így igaz. Abban a pillanatban, amikor Isten azt mondta, hogy teremtsük meg az embert, attól a pillanattól kezdve a szellemi ember létezett. De még nem született. Nem volt kézzelfogható, nem volt anyagi formája. A Jeremiásban olvasunk erről egy betekintést. A Jeremiás 1:5 azt mondja, hogy mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek. Hát hogy volt ez? Mielőtt megfogant volna a kicsi embrió az anyaméhben, Isten már előtte ismerte. Miért? Mert megteremtette. Szellemi teremtés volt. A szellemiekben előszólította Isten az embert. Isten tehát ismert minket még a születésünk előtt. Ezt leszögezhetjük így. Egy nagyon meghitt, mély és bensőséges kapcsolatban voltunk Istennel, mielőtt megszülettünk. Mert ő ismert minket. És egy könyvben még leírta az anyamében való formáltatásunkat is. Pontosan, hogy melyik csontnak, hogyan és miként, és hogy lesz, és az egész jövőnk, születésünk helye és ideje. Mindent eltervezett felőlünk. Mindent eltervezett felőlünk, és ez az ő gondviselése. Ez az ő gondviselése. Ezt követően, hogy szellemben megteremtette az embert, jött az ember formáltatása. Tehát látjuk, hogy ez egy kétlépéses volt. Először szellemiekben teremtette meg az embert, és utána a második fejezetben, a 7. versben pedig így folytatja, hogy formálta az Úristen az embert a földnek porából. Tehát a szellemünk már megvolt, a szellemi birodalomban már léteztünk, és utána Isten azt mondta, hogy formálok neki testet is. Ne csak szellem legyen, mint mi vagyunk, hanem a föld porából formált egy alakzatot, ami úgy néz ki, mint ahogy most mi kinézünk, egy emberi formát. És így folytatja, és lehelt az ő orrába életnek leheletét. Vagyis amikor megformálta az embert, akkor mint csak egy kis por alakzat, porhüvely volt. És Isten azt mondta, hogy most pedig életet lehelek bele. És Isten bele lehelt az emberi porhüvely orrába, Ádám orrába életnek leheletét. Ez egy lenyűgöző pillanat lehetett. Amikor Isten ezt a leheletet átadta, akkor az ő életét közölte az emberrel, és amikor Ádám kinyitotta a szemét, akkor Isten szemtől szembe megláthatta. Gondold meg, Isten lehelete Ádám orrába. És amikor Ádám ettől életre kelt, akkor, amikor felnyitotta a szemét, először Istent látta. Először Istent látta. És Isten gyönyörködött az emberben. Így lett az ember élő lényé, ezt mondja itt az írás, ez az 1 Mózes 2:7-ben van. Formálta az Úristen az embert a földnek porából, lehelte az ő orrába az életnek leheletét, és így lett az ember élő lényé. És elkezdődött az élet. Elkezdődött az élet. Ebből azonban látjuk tehát azt, hogy nincs szükségünk testre ahhoz, hogy élhessünk. Mert életünk volt előtte is, éltünk előtte is szellemi formában. És aztán majd meglátjuk azt, amit a Biblia tanít, hogyha kileheljük az utolsó leheletünket, az élet akkor is tovább folytatódik. A szellemi élet nem szűnik meg, az örök. Az örök. A földi életünk megélésére van szükségünk erre a földi ruhára, a testünkre. hogy itt a Földön addig élhessünk, és a földi hatalmunkat gyakorolhassuk. Éltünk előtte is, összefoglalhatjuk tehát attól a pillanatot, hogy Isten azt mondta, hogy teremtsünk embert, az ember szelleme létezett, és Isten ismerte őt, és a megszületésünk pillanatától egy földi formában élünk egy ideig itt a Földön, és aztán az utolsó leheletünk kilehelésével ez az élet vagy visszakerül Istenhez, vissza a mennyországba, vagy akik a Krisztusban nincsenek, újonnan születve, azok egy másik helyre. De az élet tovább folytatódik, ezt tanítja a Biblia. Az élet ajándékát adta tehát Isten az embernek ebben a leheletben, amikor Ádámba lehelte az élet leheletét. És ez volt az a pillanat, amikor Ádám teste életre kelt, és ez volt az a pillanat, amikor a vér a testében keletkezett, és elkezdődött a keringés az egész testében. Hát a vér abban a pillanatban keletkezett az ember testében, akkor megkapta Istentől az isteni leheletet, az élet leheletét. Ez azért nagyon fontos, mert későbbiekben látjuk majd, hogy a Biblia tanítása szerint a testnek az élete a vérben van. Ezzel az első lehelettel, amit Isten az emberben lehelt, jött létre a vérünk, és jött létre a vérkeringésünk, és az életet a vér hordozza a testben. A Cselekedetek, apostolok Cselekedete 17-ben, oda el fogunk most lapozni, mert egy pár igeverset ott szeretnék egybe felolvasni. Azt fogjuk ott megtanulmányozni, hogy Isten tanítása szerint az egész emberi nemzetséget Isten egy vérből teremtette. Ez volt az a lehet, amikor Ádámba lehet. Az egy vér létrejött a teremtés által. Apostolok Cselekedete 17. fejezet és a 24-es verstől fogunk olvasni. Ez a rész annyira gyönyörű, hogy az előtte lévő versek, mire ide jutunk, hogy megtudjuk ezt az egy vérből való teremtést. Így szól a 24-es vers. Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami abban van, mivel, hogy ő mennynek és földnek ura, kézzel készített vagy csinált templomokban nem lakik. Sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. Ez az első lehelet, amit az elején említettünk Ádámnál. Úgy jött az élet leheletével jött az emberbe, és minden ezáltal jön az ember életébe. És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette. Ez volt az a lehelet. Akkor az emberiség vére megszületett. Egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván előre rendelt idejüket és lakásuknak határait. Itt csak zárójelesen jelzem, hogy ez az előre rendelt idejük nem az életük hosszát jelenti. Van, aki azt mondja, hogy Isten elrendeli, hogy én 35 évig éljek, és aztán utána vége, szó nincs róla. Ez az előre elrendelt ideje, hogy mikor születsz a földre. Ugyanis minden egyes élőnek megvan a maga feladata az idő tengelyen, hogy mikorra rendeli Isten. Minket itt az idők végére rendelt el, mert a legjobbat a legvégére tartogatta, és nagyon sok dolgunk van, és ezt el kell végezni. Ide rendelt minket az idő tengely végére, az utolsó pillanatokba. De azt nem, az igevers nem azt mondja, hogy meghatározta, hogy itt hány évet fogsz élni. Szó nincs erről. Hanem elrendelte az idejüket, hogy mikor szülessenek. Tehát, hogy látjátok az igét, hányféleképpen lehet, és jönnek belőle téves gondolatok. Tehát elrendelte a születésed idejét pontosan, és a lakásodnak a helyét, a határát, hogy te itt elrendelt vagy, hogy Magyarországon szülessél. És itt van a dolgod, itt van a feladatod. És köszönjük ezt Istennek. Drága Úr Jézus kegyelméből, tehát látjuk, hogy ez a vér Isten leheletével jött elő az emberben. Történt egy nagyon sajnálatos dolog. Rögtön a harmadik fejezetben olvashatunk róla. Ettek a tiltott gyümölcsből. Ettek abból a gyümölcsből, amiben Isten azt mondta annak a fának a gyümölcsét, abból ne egyetek. Miután ezt tették engedetlenségben, megnyilatkoztak a szemeik. Történt velük olyan, amit addig nem láttak, olyan dolgokat vettek észre. Többek között észrevették, hogy mezítelenek. Így írja az ige. Észrevették, hogy mezítelenek, és ennek az orvoslására, mivel felfedezték, hogy, hogy fedetlenek, fügefa leveleket akasztottak egybe, aggattak egybe, és körülkötőket csináltak maguknak vele. Azonban ez a megoldás, ez az embernek az ügyeskedése volt, mert Isten nem találta elég jónak, hogy a bűnért való elfedezéshez vérontásra volt szükség. Nem volt elég, hogy faleveleket szedegettek, és avval takargatták el magukat, ugyanis bűnt követtek el. És vérontás nélkül nincs bűnöknek eltörlése. Nincs a bűnöknek elfedezése. Isten ezért állatokat kellett, hogy leöljön, és az állatoknak a bőréből készített Ádámnak és Évának előkötőket, ruhácskákat, amivel betakarta őket. Ezeknek az állatoknak a bőre hordozta az állatoknak a vérét is, az életet, ami az ártatlan állatoknak az ártatlanságával az emberre ráfedezte a bűnnek az elfedezését. Már ebben a pillanatban megjelent a vér, a váltság, amikor ezeket az állat bőrdarabokat Isten az emberre öltötte. Ugyanis Isten nem vitte el a tisztítóba azokat a bőr, a lenyúzott bőrdarabokat, hanem úgy véresen tette Ádámra és Évára. Az állatnak az áldozati vére már megjelent a harmadik fejezetben. Vérrontás nélkül nincsen bűnötnek az elfedezése, bűnötnek az eltörlése. Jelezte ezzel Isten, hogy szükség lesz a vérre, a véráldozatra. Nem elég, hogy mi magunknak próbálgassuk a bűneink takargatását, elfedezését. Fügefa levelek. Amikor azt gondoljuk, hogy majd jó cselekedetekkel lesz meg, azt helyrehozzuk, azok fügefa levelek. Akkor azt gondoljuk, hogy majd, ha rendszeresen gyülekezetbe járunk, akkor valamit jóvá teszünk. Fügefa levelek. Azt gondoljuk, hogy majd veszünk vészkerességet, vagy ilyen, vagy olyan vallást gyakorlunk, és majd ilyen, meg olyan elgondolás szerint élünk. Fügefa levelek. Nem elegendő Istennek. Vagy felettünk van a szent vér, és akkor teljes oltalom alatt élünk, és teljes váltságunk van. Vagy fügefa levelekben vagyunk, betekerődve. Ez nem elegendő Istennek. Érdemes ezen elgondolkodni, hogy hány alkalommal próbálkozunk ezzel a fügefa levél megoldással az életünkben, és nem visz minket előbbre. Nem véletlen, hogy Jézus elátkozta a fügefát. Nem viszi az embert előbbre. Vérontás nélkül nem lehet foglalkozni a bűnnel. Ez a tanulság. A harmadik fejezet már kitűnik Istennek ez az elgondolása. Amikor Isten felöltöztette őket ezekbe az állatbőrdarabokba, amelyek vérrel voltak megjelölve. Az ártatlannak a halála kellett a bűnnek az eltakarásához. Ez az alapelv a harmadik fejezettől kezdve végig a Bibliában újra és újra előjön. Isten ugyanis szent. Az egyik hatalmas tulajdonsága Istennek, hogy ő szent. A másik tulajdonsága pedig, ami nagyon fontos, és meg kell említeni, hogy ő irgalmas egyben. Az ő szentsége nem engedi azt meg, hogy a bűn büntetés nélkül maradjon. A bűnt meg kell büntesse. A bűnt bűnnek kell nevezni, és a bűnért büntetés jár. Bűnhődni kell a bűnért. A bűnért valakinek meg kell halni. Másrészt Isten irgalmas, és nem akarta, hogy az ember halljon meg. Mert annyira szerette az embert, hogy azt gondolta magában, hogy szerzek áldozatot. És az ártatlannak a halálával, és az ártatlannak az ártatlanságával elfedezem az ő bűneiket. És így jöttek be az Ószövetségbe a véráldozatok. A véráldozatok. Mert az ő irgalmasága nem engedte, hogy az ember elveszen, hogy az ember fizessen a saját bűneiért, hogy bűnhődjön, és aztán meghaljon. Hanem Isten egy csodálatos megoldást hozott. Az Ószövetségben az engesztelést hozta a bűnre. Ártatlan áldozatoknak kellett meghalni. Állat áldozatok voltak. Kosok, bakok, juhok, tulkok, vér áldozatát kellett bemutatni Évről évre voltak áldozatok, amit napról napra kellett bemutatni. Folyton folyvást kellett a vérnek folyni, hogy a vér ott legyen a nép felett, a nép felett, a nép felett, hogy eltakarja, hogy engesztelés legyen a nép bűneiért. És így az ártatlan állatoknak az ártatlanságát tudta Isten tekinteni az ember felett, és így nem tekintette az elkövetett bűnöket. Ehhez vérnek kellett folynia. A fügefa levelekkel nem lehet a bűnért megfizetni az árat. Kiontott vér kell hozzá. Rengeteg kiontott vér folyt az Ószövetségben. Hihetetlen mennyiségű vér folyt. És újra kellett bemutatni az áldozatokat. Évről évre volt, amit napról napra újra és újra be kellett mutatni. Vajon miért? A 3 Mózes 17 mondja, és a 11-es vers, Isten itt megfogalmazza nekünk érthetően, nagyon érthetően, egy mondatban, mert sok helyet lehetne keresni, de ez összefoglalja. Így szól, mert a testnek élete a vérben van. Én pedig az oltára adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért. Mert a vér a benne lévő élet által szerez engesztelést. Vagyis azt mondta Isten, hogy a vérontás kell. Az oltára vért adok nektek. Mert a testnek élete a vérben van. És így az ártatlanság élete fog benneteket betakarni a fügefa levelek helyett. Az ártatlannak a vérét kell ontani, és a vérontás, a vérnek az élete lesz felettetek. De ezt évről évre meg kell ismételni, mert ez nem az a vér, amire igazán szükség lesz. Ez csak előképe annak, ami majd eljövendő. Ami majd eljövendő. És évről évre kellett bemutatni ezeket. Jelezvén azt, hogy ez csak egy időleges engesztelés, egy időleges elfedezés. Az elfedezés azt jelenti, hogy az az elkövetett bűn ott van még, csak le van fedve, le van takarva. Valójában ott van az a bűn, de Isten nem azt tekinti, hanem a felette lévő vért tekinti, és a vérnek az ártatlanságára tekint. Ezek az állatok ártatlanok voltak. És így a bűnt elfedezte. Mutatta továbbá azt, hogy a bűnnek milyen súlya van az ember életében. Az állandó vérontás. Mutatta a bűnnek a súlyos voltát. Istennek foglalkoznia kell majd a bűnnel. Jelezte ez ószövetségi áldozatrendszer, a vérontás. A bűnnek a súlyosságát mutatta. Harmadrészt pedig jelezte Isten ezzel az ószövetségi véráldozatrendszerrel, hogy ez egy előkép. Jön majd a tökéletes, áldozati bárány. És az ő vérének a kiontása az egyszer és mindenkori lesz. Mert ő tökéletes. Mert az ő vére szeplőtelen. És éretetek adom az oltára. De nem a földi oltára, a mennyei oltára adom azt. Engesztelésül. És ez olyan engesztelés lesz, ami nem csak elfedezi, hanem eltörli a bűnöket. Eltörli. A súlyát érzete. Eltörli. Olyanná lesz, mintha nem is lett volna. Mintha bűn soha nem lett volna. Mintha te soha nem követted volna el azt a bűnt. Óriási, óriási dolgot cselekedett Isten, amikor előhozta a csodálatos szent vért. Isten adta a törvényt. A törvény vezette el az embert a bűn ismeretére. Addig nem tudta az ember, hogy bűnt cselekszik, amíg Isten nem közölte a törvényben, hogy mi az, amit követel az embertől. Tehát a törvény vezette el az embert a bűn ismeretére. Amikor megszegték a törvényt, akkor kellett az engesztelés áldozata, vér kellett, hogy kerüljön a bűnre. Az Ószövetségben Isten egy szövetségládáról rendelkezik. Kellett venni a szövetségnek a ládáját, ami fából volt és aranyborítású volt. És ebben a szövetség ládájában ő kellett őrizni többek között a törvénytáblákat, amelyben meg volt írva Istennek a 10 parancsolata. És amikor a törvényt megszegték, Isten azt mondta, hogy tegyünk erre a szövetség ládájára egy fedelet. Ez a fedél színt aranyból legyen. A láda az fából és aranyból volt. Ez jelezte az embernek az emberi voltát, a gyarló voltát, ez a fa. És jelezte az arannyal való beborítását. Hogy én mégis az isteni voltomat helyezem rá. De a teteje, a fedele, a szövetség ládának a fedele a szín aranyból volt. A szín aranyból volt, és rajta a két kerub. És Isten elrendelte, hogy a főpap oda a szentek szentjébe, ahol ezt a szövetség ládáját elrendelte, hintenie kellett a szent, a vérből, az áldozatok véréből, akkor még a szentvér nem létezett, az áldozati állatok véréből évente be kellett menni, és hinteni kellett a fedélre, a kegyelem fedelére, és ezáltal Isten, amikor tekintette volna a törvény szegéseiket, helyette a vért látta. És itt nem járt büntetés a bűneikért, hanem engesztelés volt. Ezeknek a bakoknak és a bikáknak a vére, a zsidó levél írja, elegendő volt a testnek tisztaságára. A testnek tisztaságára. Vagyis egészségben élhettek, áldásban élhettek, amíg ezeket az áldozatokat magukra érvényesítve gyakorolták. Mert Isten mindig a vérre, a fedélen lévő vérre tekintett. Ez megint az előképe annak, ami velünk a megváltásban Isten elvégzett. Jézus vére örökké való váltságot szerzett nekünk. Azért merem állítani, mert a Biblia így írja. Örökké való váltság. Nem kell évről évre újra bemutatni a Szentvér áldozatát Jézusnak, mert Jézus a Szent Szellemtől fogantatott. Jézus vérében az ember bűn természete így nem volt jelen. Az ő vére szent és szeplőtelen volt. Mai napig. Romolhatatlan. Ez a vér elég volt a bűnök elfedezésére és eltörlésére. Eltörlésére. Eltörlést hozott az embernek, a bűnök eltörlését hozta, ami azt jelenti, hogy olyan módon tekinthet Isten az emberre, mintha a bűn soha nem létezett volna az életében. Ez egy nagyon fontos momentum, meg kell jegyeznünk. A Róma levélben az 5. fejezet 9-es verse azt mondja, hogy megigazultunk az ő vére által. Megigazultunk. Ez most már az ő vére. Tekintsük az új szövetséget. Jézus mondta, hogy ez az a pohár, ez az én vérem, az új szövetség vére, amely értetek ontatik, a bűnöknek sokakért ontatik, a bűnök eltörlésére. Vagyis egy új vért hozott Isten a földre, a szent vért, ami megadta nekünk a bűneink eltörlését, a bűnök eltörlése által egy megigazultságot hozott az embernek, olyat, ami addig nem létezett. Hogy a bűn nem tartatik számon többé. Eltöröltetett. Jézust Isten eleve elrendelte engesztelő áldozatként. És így folytatja a Róma 3.25, az ő vérében. Tehát amikor olvassuk ezeket a verseket, akkor mindig kell, hogy a figyelmünk egy kicsit megnyugodjon, a szemünk és a figyelmünk, hogy a vérről van szó. Isten Jézust eleve elrendelte engesztelő áldozatul az ő vérében. Mondd velem együtt, kérlek, az ő vérében. Ez a Jézus vérét jelenti. És egy engesztelő áldozat volt Jézus, mert Jézus Krisztusnak a földre megszületnie azért kellett, mert az ő vérében lévő életet adta Isten az oltára nekünk. Az elején olvastuk ezt a verset, hogy a vérben lévő élet az engesztelés a bűnért. Az ő vérében Isten ereje volt jelen, és Isten élete volt jelen, mert Istentől fogant, a Szent Szellemtől. Így, amikor a Jézus vérét kiejted, vagy hivatkozol rá, akkor Isten élete kerül működésbe, lép működésbe az életedben. Ezt tarts szem előtt, és így olvassuk a következő hivatkozást Jézus véréről. Az Efézusi Levél 2.13 írja, hogy közel valókká lettünk a Krisztus vére által. Nagyon fontos vers. Addig távol valók voltunk. Izrael szövetségeitől idegenek. Krisztus nélkül valók voltunk. Isten nélkül valók voltunk. És jött Krisztus vére. és a csodálatos véráldozat. És amit ez hozott nekünk, ez minket közel valókká tett. Ez a szent vér, ami a váltság volt érettünk, ami a megigazulást hozta nekünk, ami az engesztelő áldozat volt, közel valókká tett minket. Ez azt jelenti, hogy az Ószövetségben a főpap mehetett be csak évente egyszer a szentek szentjébe. Mi az Új Szövetségben meghívást kapunk arra, hogy bemehessünk a szentek szentjébe, mert Jézus egy utat tisztított nekünk, egy élő, egy igaz, egy szent utat tisztított nekünk az ő vére által, hogy oda bemehessünk. Ez a bemenetelünk a szent vér által van. Ezért közelvalókká lettünk. Közelvalókká lettünk. Sőt, az Ószövetségben a templomban nem volt szék, hogy a pap leüljön. Állandóan végezni kellett a szolgálatát. És újra azokat be kellett mutatni. Nem volt ideje megpihenni. Az Új Szövetségben Jézus, amikor bevitte a szentvér áldozatát, és bemutatta Isten oltárán, és Isten megesküdött erre a szentvére Jézusnak, egymással kötöttek szövetséget, hogy többé teljesen szabad vagy az ellenség minden erejétől. Ez egy tökéletes örök engesztelés, akkor Jézus leült az Atya jobbjára. Leülhetett az Atya jobbjára, és te azon a trónon meghívást nyertél. Te együtt ültettél ő vele. Te együtt. Nagyon nagy különbség van az Ószövetség és az Új Szövetség vére között. Az ószövetségi állatáldozatok vére soha nem tudta volna ezt megszerezni, amit a drága szent bárány vére hozott nekünk. Azt hozta nekünk, hogy bemehetünk oda, Isten jelenlétébe, közelvalókká lettünk, és bemehetünk a szentébe, és a hatalom helyét elfoglalhatjuk. Ott trónolhatunk Jézussal. Meghívást kaptunk erre. A Kolossa 1.14 mondja, hogy váltságunk van az ő vére által. Vagyis azt jelenti ez a váltság, hogy ha valakit például elrabolnak és váltságdíjat kérnek érte, akkor engedik szabad lábra, vagy szabadon, hogyha kifizetik érte ezt a váltságdíjat. Így tudnám leginkább egyszerűen elmondani, amit itt a Kolossé levél ír az első fejezetben. A Kolossé levélben a 12-es verstől fogom olvasni, míg eljutunk a szent vérhez. Hálákat adván az atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban. Vagyis csak úgy nem mehettünk volna oda be, valamint az atyának itt egy hatalmas munkát el kell végezni. Alkalmassá tett minket. Nagyon, nagyon sok minden van benne. Mit kellett tenni az atyának? De alkalmassá tett minket. Vagyis most már alkalmasak vagyunk, hogy a világosság birodalmában részt vehetünk. Bemehetünk oda. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából. Addig a sötétség hatalma uralma alatt voltunk, a bűn fogságában éltünk. És által vitt minket, vagyis kiszabadított egy királyságból, ehhez kellett a váltság. Ahhoz, hogy onnan kihozhasson minket, ahhoz váltságdíjat kellett fizetni. Akkor tudott kihozni minket, amikor ez a váltság kifizettetett. Teljes váltságot fizetett értünk. Erről szólít, hogy váltságot. Váltság volt az ő vére. És átvitt az ő szerelmes fiának királyságába, vagyis átvitt minket egy másik birodalomba, a világosság birodalmába, ahol pedig alkalmassá tett minket, hogy ott részt vehessünk, vagyis teljes megigazultságot ruházott ránk. A bűn többé nem létezik az életedben. Mintha soha nem követted volna. Mintha soha nem lettél volna a bűnös voltodban. Új teremtésé lettél. Ebben a királyságban máshogy nem mehettél volna be. Tehát először egy váltságot fizetett, utána megigazultá tett az ő vére által, és erről a váltságról beszél a 14-es vers. Akiben van a mi váltságunk az ő vére által bűneinknek eltörlése. Mintha nem létezett volna. Vagyis az egyetlen, aki valaha emlékeztetni fog arra, vagy szeretne emlékeztetni arra, hogy miket tettél a múltban, akkor most már fogod tudni, ki az. Az ellenség. Isten nem emlékszik. Eltörölte. Új teremtését tett, váltságot fizetett, és utána alkalmassá tett, hogy oda bekerülj. Megigazított. Olyan, mintha a bűn soha nem követted volna el, bár elkövetted, de ő így tekint rád, mert a fedélen ott van a szent vér. és a Szentvérre tekint, és a Szentvér által téged tisztának, szeplőtelennek, tökéletesnek, megigazultnak lát. Ez, ahogy Isten lát téged. Ne keverjük össze azzal, hogy mi hogy látjuk magunkat, mert mi ugye átmegyünk a múlt dolgain, és az elménkben és a gondolatainkban vissza tudunk ezekre emlékezni, azokat tettük. És akkor most Istent hazugnak nevezzük, hogy az nem létezik. Nem. Ahogy ő látja, az az igazi. Nekünk kell megtanulnunk úgy látni, hogy ő látja. Ahhoz, hogy ezekben az áldásokban járhassunk. Ő mindig az igazságot szólja. Hatalmas árat fizetett azért, hogy azt kijelenthesse, hogy te megigazult vagy. Hogy a bűn nem létezik az életedben. Menjünk tovább. A Kolossé 1.20 azt írja, hogy békességet szerzett az ő keresztjének vére által. És akkor elképzeljük a keresztet, hogy milyen hatalmas mértékű vérontás volt. És az utolsó csepp vérig Jézusnak a vére ki kellett, hogy ontassék. Amikor a katona a dárdával megdöfte az oldalát, akkor az a maradék vér is, ami a testében maradt, az is ki kellett, hogy ontassék. És ez a vér, amit a kereszten végig folyt, és kifolyt, és áldozat volt. Az áldozati vér a te békességedet szerezte. Többet az ellenségnek nincs joga háborgatni az életedet. Ha mégis teszi, ha mégis olyan oktalan lenne, bár te kijöttél az ő birodalmából, egy másik birodalomban vagy, az isteni királyságban vagy, de ha mégis zaklatásokat hozna, háborgatásokat hozna, betegségtüneteket hozna, vagy anyagi életedben megtámadna, vagy a családi köreidben hozna bosszantásokat. Bármilyen módon próbálna téged zaklatni. Mi az, amit tenned kell? Hivatkoznod kell a váltságra, ami érted kifizettetett. Amikor erre a szent vérre utalsz, abban nem bír belenézni. Akkor rámutatsz a Szentvérre, a Szentvér elvégezte, a Szentvér kifolyt, a Szentvér váltság volt, a Szentvér engesztelés volt, a Szentvér megigazultságot hozott nekem. Te nem teheted be a lábad ebbe a birodalomba, ahova engem átvitt Isten, a Szentvér váltsága által. Tekintsd a váltságot, a váltság ki lett fizetve, és én szabad vagyok. Ennyibe kerül neked a védekezésed. Nem érintheti az életedet. Nem érintheti. Hazug betolakodó, ha mégis megpróbálná. Betolakszik. Abba a királyságban nem teti be a lábát. Hazugságokat hoz, és betolakszik. Neked a részed, hogy érvényesítsd a váltságot, ami érted kifizettetett. Ez a szent vér volt. Ezért kell a szent vérben megtanulnunk jobban imádkozni, gondolkodni, beszélni, szólni, és megvallásokat tenni. Ugyanis a szent vérnek van egy tulajdonsága, amiről a Biblia azt írja, hogy megszólal. De az eredendő vérnek is van egy tulajdonsága. Már Káin és Ábel esetében. Olvashatjuk azt a Bibliában, amikor Káin megölte Ábelt. A Mózes első könyvében. 4. fejezetben vagyunk. Egészen a legelején. 10. versben, amikor ez a szörnyű testvérgyilkosság megtörténik. Isten azt mondja Káinnak, hogy a te atyád fiának vére. És tudod, hogy folytatja? Kiált. Nem is csak, hogy megszólal. Kiált. Kiált hozzám a földről. Vagyis az élet megszűnt a testi formában. De a vér, ami az életet hordozta, ami az életet képviselte, tovább él olyan formában, hogy Isten meghallja annak a vérnek a hangját. Mert Ábel vére kiáltott Istenhez. Hogy igazságtalanság történt velem. Hogy az életemet vették el. Gonoszságot cselekedtek ellenem. Tégy igazságot. Igazságszolgáltatást követelt. És az atya meghallotta. Mert le van itt írva. Aztán, ha Dávid esetét nézzük, Dávidnak az élete során rengeteg vérontásban volt része, mert az hihetetlen mennyiségű ellenség, aminek az életét kellett vegye, mert ezen a harcban ez az egyik vagy a másik marad életben, rengeteg vér tapadt a kezéhez. és mindig hősködött, és hős is volt, és legyőzte az ellenséget. Nagy győzelmeket aratott, de rengeteg vért tapadt a kezéhez. És tudjátok, hogy mit mond neki Isten? Amikor templomot akar építeni Istennek, elszánta, hogy én micsoda palotában lakom, az Istennek a ládája, mert csak egy sátorban van. És elhatározta. Most templomot építek Istennek, egy szép ékes palotát. És tudod, mit mondott neki Isten? Azt mondta, hogy látom a szíved szándékát, és meg fog épülni ez a templom, ez a gyönyörű templom, de ezt nem te építed meg. Mert a te kezedhez túl sok vér fűződik. Tudod miért? Mert az a vér, az a kiontott ártalmatlan vér, véráldozó, annak a szava Istenhez kiáltott. És Isten nem tudta elfogadni Dávid kezéből ezt a gyönyörűt, amit építeni akart. Mert a vér felkiáltott Istenhez. Azt mondta, a te fiat fogja megépíteni. Te csak gyűjtsd össze ezt a gazdagságot, és majd a te fiat, Salamon, ő építi meg nekem ezt a templomot. És így is lett. A kiontott vér felkiált Istenhez. Ha már ez az ember vérével így van, amennyivel inkább igaz ez a Krisztusnak a vérére? Ezt a keresztényeknek nagyon jól meg kell tanulni, meg kell érteni. A zsidó levél mondja, a 12-es fejezet 24-es versében mondja, hogy oda járulhatunk a meghintés véréhez. Ez a mennyei szentekben van, ez a szentvér meghintéséhez. És így folytatja, amely jobbat beszél, mint Ábel vére. Vagyis, ha téged az ellenség kikér, és meg akar próbálni, lopni akar tőle, tolvaj nem egyebért jön, lopjon, öljön, pusztítson. Megvannak a szándékai, megvannak a tervei. És lopni akar tőled. Tudnod kell, hogy érted váltság fizettetett. És az a szent vér volt, ahogy olvastam. A váltság az ő szent vére volt. És oda kell járulnod a meghintésnek a véréhez. És meg kell szólítanod. Drága szent vér, meg van írva, hogy jobbat beszélsz. Szóld ezt a váltságot. Jobbat beszélsz, mint az Ábel vére. Szóld ezt a váltságot, nem cselekedheti velem. Megtiltottam, rajta kapatott. Jogtalan betolakodó az életemben. Távoznia kell, és kitartod a szentvért. És ez a szentvér megszólal. És ez megperli a te ügyedet. Tehát így van megírva. A szentvér. A szent és a rombolhatatlan vér, a mi igazságunkat szólja, ami tőle van. Ami tőle van. Az ő szent és romolhatatlan vére. Ugyanis a test élete a vérben van. Ezzel kezdtük ma. És a Krisztus testének élete pedig a szent vérben van. A Krisztus testének az élete, mindannyiunknak az élete, a szent vérben van. Meg kell tanulnunk élni a szent vérrel az utolsó időkben. Az ördögnek rengeteg gonosz terve van, és mindegyiket meg tudjuk semmisíteni vele. Egytől egyik, utolsóig, az utolsó tervéig. Az isteni életet a szentvér hordozza, és amikor a szentvérre hivatkozol, és a szentvért megszólítod, hogy szólaljon meg az életedben, akkor ez az isteni élet kezd el munkába lépni az életedben. És Istennek az ereje kezd el megnyilvánulni, és Isten ereje minden ellenséges előnél összehasonlíthatatlanul hatalmasabb. Nem lehet az ellenségnek felvenni a versenyt. Jézus legyőzte őt. Ő egy megsemmisített, megrontott, legyőzött, hazug, betolakodó ellenség. Nyugodtan írd így. Nem kell, ennyi elég, de minden benne van. És a szentvért kitartod. Ebben van a te oltalmad, a védelmed, és a szentvér megszólal. Ha szólítod. Ugyanis Jézus élete a kereszten kiontatott, a szentvére kiontatott, és az élet, ami a szent vérében volt, a világ váltsága lett. És egy új életet hozott a földre. ezért nem tudunk eléggé hálát adni Istennek, hogy ezzel élhetünk, hogy ez az miénk, hogy ez a mi oltalmunk és a váltságunk. A Szentvér oltalmat is hoz, ezt a versekben most nem olvastam föl, de emlékezzetek, amikor a zsidó népet Egyiptomból hozta ki Isten, mit mondott? Vegyétek a báránynak a vérét, és jelöljétek meg az ajtó félfákat és a szemöldök fát. Hintsétek meg Szentvérrel. És hogyha ez a Szentvér ott van, és ti bent panadtok a házban, és nem jöttök ki azon az éjszakán, akkor én, amikor elmegyek, és látom a Szentvért, nem engedem, hogy a pusztító bemenjen abba a házba. Kifeszítették a vért. A vér megszólalt. Ott is megszólalt. A vért látta Isten, de nem csak Isten látta. A pusztító is látta. A pusztító sem mehetett be. A vérrel való hitben való együttműködés a keresztény élet győzelme szempontjából nélkülözhetetlen. Nélkülözhetetlen. Ugyanis Isten tanúként rendelte a vért. Gondoskodott Isten tanukról, a Biblia szerint a földön is és a mennyben is adott nekünk tanukat. A tanútnak az a dolga, hogy az igazságot szólják, ahogy történt. Amikor megkérdőjelezik az igazságodat, akkor megkérdőjelezik a megváltásodat. Megkérdőjelezik a jogodat, hogy van jogod a gyógyuláshoz. Isten azt mondta, hogy adok három tanút. Az 1 János 5-ben, a 7-es és a 8-as versek. Nagyon nagy igazság van benne. Hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben. A mennyben is vannak tanúink. Az Atya, az Ige és a Szent Szellem, és ez a három egy. És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön. És itt vannak a földi bizonyságok, ahol élünk, ahol az ellenség próbálkozik, és próbál behatolni az életünk körei belülre, ahova nincs joga bejönni. Ezért hívom betolakodónak. Adott Isten tanukat, hogy fel tud emelni a hangodat, és tudj hivatkozni a jogaidra, a megváltásodra, az engesztelésre. Nézd meg, mit kaptunk itt a földön. Hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön. A szellem, ő a Szent Szellem, a víz és a vér. És ez a három is egy. Vagyis a drága szent vért, ami az Golgotán kiontatott éretted, tanúként rendelt el Isten az életedben. Azt jelenti, hogy a Szentvérnek valóban van hangja. Mert ha megszólítod, akkor tanúskodni fog. És elmondja azt az igazságot, hogy hogy is volt ez. Hogy valóban Jézus felvette magára a bűneidet. Valóban Jézus elhordozta a betegségeidet. Valóban kilehelte a lelkét. Valóban az utolsó csepp véréig véráldozat volt. Szeplőtelen vér volt. És ez a vér megszólal is ezekről bizonyságot tesz, hogy ez így van. Nem lehet másképp az ő életében. Tanúbizonyságot tesz. Mint egy peres ügyben. Elmondja a te igazságodat. Ha te szólítod. Meg kell tanulnunk a vérrel, a szent vérrel együtt lüktetni, hogy az a javunkra tudjon megszólalni, megnyilvánulni, tudja hozni Isten erejét az életünkre. Nélküle nem jutunk előbbre. A drága szent vér nélkül. A szent vérnek lüktetnie kell az életünk felett. És Zsidó levélben írja az írás, 10. fejezetben, mivel hogy azért, a 19-es vers, mivel hogy azért atyánfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által. Nem mehetsz be oda a vér nélkül. Sokan gondolják, hogy már az Atya szín előtt vannak, és hogy az imáikkal már a szellemi birodalomnak a legszentek szentjébe ott vannak az Atya előtt, de a szent vérről nincs tiszta megértésük. Az Atya elé nem mehetsz be hálaadások nélkül, hogy a szent vért megköszönd. A Szentvér által van a bemenetelünk oda. Az az első, amit meg kell említened, amikor bemész az Atya elé, a Jézus nevében, erre a szentséges helyre, ahova megkívást kaptunk, hogy megköszönöd a Szentvért, ami kiontatott érted. Elkezdesz hálát adni a Szentvérért. Elkezded magasztalni ezt a Szentvért. elkezded magasztalni az atyát ezért a hatalmas áldozatért, amit hozott érted, ami a váltságod volt, ami az engesztelés volt, ami a békességedet hozta, ami az oltalmadat hozta, a szent vérben van. És tanítja nekünk az ige, a zsidó 13-15-ben, hogy áldozatokat kell vinnünk mindenkor Isten elé. Berontunk a kérésünkkel, és nem vagyunk szellemben, az ima, hiába mondtad Jézus nevében, ha nem szellemben voltál, akkor a földre esett. Meg kell tanulnunk szellemben lenni Istennel. Vagy testben vagyunk, vagy szellemben. A szellemben való bemenetel a szentek szentjébe, azt meg kell tanulni. És ahogy az embert a Szent Szellem oda bevezeti, máshogy nem lehet. A Szent Szellem tanít meg minket erre. Úgy egyre inkább többet és többet kívánunk ott lenni majd. És jobban szeretnénk újra bemenni, és több időt szakítunk rá. Ez egy közösség. Ez közösség Istennel. Úgy folytatja azon az úton, amelyet ő szentelt nékünk. Megszentelte ezt az utat nekünk. A szent vérével. Ő szentelte. Új és élő út gyanánt. Előtte nem volt oda bemenetel embernek. A kárpit, azaz az ő teste által. Akkor Jézus kilehelte a szellemét, kárpit ketté hasadt az ószövetségi templomban. Jelezvén ezzel Isten, hogy többé nincs elszigetelve az ember attól, hogy bemenjen Isten jelenlétébe. De csak egyedül úgy lehet, ahol a keresztván az a vér kiontatott. A kárpit az ő teste volt, kárpit ketté hasadt, az ő testéből kifolyt az utolsó csepp vér. Ezzel a vérrel lehet oda bemenni. Nincs máshogy. Mivel nagy főpapunk van az Isten háza felett, járuljunk hozzá igaz szívvel. Vagyis a szíveden ne legyen meg nem bocsájtás. Harag, neheztelés. Mindig teljesen igaz legyen a szíved. Azokat onnan ki kell dolgozni, ki kell venni. Nem lehet más. Csak igaz szívvel. Igaz szívvel. Hitnek teljességével. Mint akiknek szívük megtisztult. Figyelj most nagyon. A szívük megtisztult a rossz lelkiismerettől, a vérrel való meghintés által. Hogy tudsz oda bemenni? A vérrel való meghintés által. A szíved megtisztul, a lelkiismereted megtisztul, többé nem vádol a szíved. Ha valamiért vádol a szíved, be kell menned oda a Szentvér meghintéséért. Ne hagyd el, egy percet ne várjál. Mert addig sérthető vagy a szívedben, amíg ott a vádolásokat hordozod. Azt mondja az ige, ha a szíved nem vádol téged, akkor vagy jó helyen. Ha a szíved vádol téged, akkor oda kell folyamodnod a Szentvér meghintéséhez. Ugyanis a Szentvér megszólal. És elmondja a te bűn nélküli voltodat. A te tökéletes voltodat. A te szeplőtelen voltodat. A te megigazult voltodat. És oda kell járulni. Oda kell járulni. Nem lehet enélkül Isten előtt megállni. Ő elvégezte, nekünk pedig élni kell vele. Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mind akiknek szívük megtisztult a rossz lelkiismerettől, a vérrel való meghintés által. Itt van. A vérrel való meghintés által. És testük meg van mosva tiszta vízzel. Most teljesen tiszta vagy. Az ige fürdője a testednek, a lelkiismeretednek a Szentvér meghintése. És valóban ott vagy, ahol Isten téged lát, a Szentvér által. Ugyanis szent papság lettünk. Az Ószövetségben a papság nem mehetett be a szentek szentjébe, csak a főpap. Mi pedig, mint papság, királyi papság, 1 Péter 2-t mondja, hogy mi egy királyi papság lettünk. És hogy a mi szent papságunk azzal jár, hogy mi szellemi áldozatokat mutatunk be Istennek. Mi már nem a leölt állatok vérét visszük áldozatként, hanem szellemi áldozatokat viszünk a szellemi papságban, megemlékezve a Szentvérről, ami kiontatott. Hála áldozatokat viszünk. Imádatokat viszünk. És megvallásokat viszünk. Az ajkaink tulkaival áldozunk. Ugye ezt írja? Megvallásokat teszünk. A Szentvér engem szabaddá tett. Ezt kimondod, ez egy áldozat Isten előtt. Egy szellemi áldozat. Azon kívül az igazság. De a szádból hallania kell az egész szellemi birodalomnak. Az ajkaink tulkaival áldozunk, mint szellemi papság, királyi papság, szent nemzet. A szent vérrel való együttműködésünk a győzelem kulcsa az életünkben. És ezt az igen mondja, és én csak szólom, hogy világosságot vegyünk. Meg kell tanulnunk imádkozni a szent vérben. Azt mondják sokan, hogy ugyan már hol van ez a Bibliában, hogy szólítjuk a szent vért? Olvasd el még egyszer. A Bibliát meg fogod találni. Meg fogod találni, ha figyelmesen olvasod. A Szentvér megszólal. A Szentvér bizonyságot tesz. A Szentvér az egyik tanú. Isten azért rendelte. A Szentvérnek hangja van. A Szentvér megperli az ügyedet. A Szentvérben való imádság azt jelenti, hogy amikor imádkozol, akkor hivatkozol erre a Szentvérre. Ami a váltság volt, ami kiontatott. Megemlíted Istennek. Amint megemlíted Istennek, Isten szíve megdobban. Mi keringteti a testünkben a vért? A szívünk. Krisztus testében mi keringteti a szent vért? Az Atya szíve. A szerelmetes szíve. A szerelmetes szíve. Ne feledkezz el arról, hogy a Szentvérben való hitem által, menj így az Atyához, hogy a Szentvérben való hitem, hiszem, hogy ez a Szentvér értem folyt. A Szentvérben való hitem, és már is, ahogy ezt így mondod, és a szívedből lesz kiengedett, már érzed, hogy az Atya figyel rád. A figyelmét elnyerted. És utána jelens ki, hogy elfogadom a gyermekeim teljes üdvösségét. És megvan, és az Atya gyönyörködik, és te vittél áldozatot elé, és megtetted a megvallásodat. És az megvan neked, és az egész szellemi birodalom elkezd munkálkodni ez ügyben. Az egész szellemi birodalom munkába indul, az angyalok, a főpapod, aki elkezd könyörögni a megvallásod szerint. Ő hű főpap, a megvallásainkhoz ragaszkodjunk, azt írja. Ragaszkodjunk. Hű főpap. Egy utolsó gondolat, és zárom a mai sort, ha bár nagyon-nagyon sok ige lenne még, amit a Szentvérről hozhatnék. A Zsidó levél 9. fejezete szinte minden versében megtalálod a vérről a kijelentést. Azt olvasd el otthon figyelmesen. Összehasonlítja az ószövetségi és az új szövetségi véráldozatot. Gyönyörű kijelentéseket fogsz kapni. A Zsidók 9-et és a 10-et. Vedd hozzá és olvassad. Ugyanis Pál azért írta nekik, mert hiszen az ószövetség során állandóan be kellett mutatniuk ezeket. És azt akarta, hogy megnyíljon a szemük rá, hogy egy új véráldozattal jött Isten. Erre figyeljetek. Hagyjátok a régit. Imi az új. És mi a különbség? Hatalmas dolog. Isten egy fegyverzetet adott az embernek, egy szellemi fegyverzetet, és valószínűleg azért adta Isten, mert föl kell öltenünk. Nem öltjük fel, akkor a szellemi birodalomban mezítelenek vagyunk. Sőt, mondja is, hogy vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, az Efézus 6.13. És mondja Isten, ennélkül a fegyverzet nélkül egy tapottat ne tegyetek. Se erre, se arra. Fegyverzet rajtatok legyen. Most nézzük meg, ez a fegyverzet miből áll. Vegyétek föl Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon. Az ellenség próbálkozik. Hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindent elvégezvén, ha megtetted azt, ami írva van, akkor neked már csak megállnod kell. Megállhassatok, az Úr szelleme elvégzi. Megállhassatok, így írja. Álljatok hát elő, nézzük a fegyverzetet. Körülövezvén derekatokat igazsággal. Mi szerezte a mi igazságunkat? Elolvastam nektek a figyelmetétek nagyon. A szent vérben van a mi megigazulásunk. Mi fogja hozni neked, hogy erős lesz az őv a derekadon, hogy tartja a fegyverzetet? Ha megerősödsz a szent vér igazságában. Ha tudod, hogy mit szerzett neked. Ha tisztában vagy vele, és ha élsz vele, és ha szólítod, az öved erős lesz. Erős lesz ez az öv. Nézzük tovább. Nyomatékot adsz tehát a Szentvérnek. A fegyverzet minden egyes darabjának felöltésénél nyomatékot adsz annak, hogy ezt a Szentvér szerezte neked. És így lesz erős a fegyverzeted. Nézzük tovább. A 17-es vers írja, az üdvösségnek sisakját is fölvegyétek. az üdvösségünk sisakjáról beszél. A sisak a fejet védi. A gondolatainkat. Az üdvösségünket mi szerezte nekünk? A Szent Vér kiontása. Olvastuk, ugye? Megváltásunk, váltságunk, engesztelésünk, az új életünk, hogy által véd minket. Minden egyes igével ott volt a Szent Vér. Vagyis ez a sisak, amit fel tudunk tenni szellemben a fejünkre. Mi adja ennek az életet? A Szent Vér. Vagyis, hogyha megengeded, hogy a Szent Vér nyomatékkal lüktessen az életedben, akkor lesznek megóvva a gondolataid az ellenségnek a kísértéseitől. Olyan páncélsisak lesz a fejeden, hogy képtelen lesz az ellenség megérinteni a gondolataival. Ez a sisak védeni fog, ha tudod, hogy a Szent Vér lüktet benne. Az üdvösség sisakja. Nézzük a megigazultság melvasát. Mi hozza neked a megigazultságot? Most már te fogod mondani. A Szent Vér. Ha lüktet a Szent Vér a megigazultságodban, ha tudod, hogy a Szent Vér megigazultságot szerzett neked, akkor ez a páncél oly erős, hogy nem tud rajta áthatolni az ellenség. Nincs nyila, ami áthatolna rajta. Nincs gonoszsága, nincs bántása. Nincs olyan vírus és baktérium, és olyan fertőzés, ami áthatolna rajta. A szívedet védi, ugye? A melvas az, amit véd? A szívünket. A szívünket védi. A szívünket minden féltett dolognál jobban megőrizzük. A Szent Vér lüktet a fegyverzetben. Ebből azt a következtetést szeretném levonni itt a legvégére, hogy a Szent Vérrel időzni kell. Meditálni kell. A Szent Vér igéket imádkozni kell. Az imakönyvben ott van a Szentvérről való megvallás, és ha valamivel erősen szembesülsz, és nem akar megmozdulni, akkor azt szoktam javasolni, hogy vedd magadnak a fáradtságot, és naponta háromszor tedd meg a megvallásodat ebben az irányban. Mert hogyha súlykolod az igét, be a szívedbe ezt az igazságot, hogy ez a Szentvér ezt elvégezte, a Szentvér által ez megvan nekem, a Szentvér megszólal, a Szentvér az én tanum ebben, és szólítod, és közben hálákat adsz, akkor ez megperli az ügyedet. És győzelme, a te győzelmed megvan. Megvan vásárolva. A Szentvér szerezte. Érvényesítened kell. Mert csak az igén keresztül megy. Nincs máshogy. És vedd elő az igét, és kezd el imádkozni, szólítani a vért. Húzd meg a Szentvér oltalmát a szeretteid körül. Ne tudja átlépni. Ne tudja átlépni az ellenség. Ugyanis ott nem tud érvényesülni. Megpróbálja átlépni, akkor az összes terve megsemmisült. Összes terve megsemmisült. Összes gonoszsága, semmivé lett. Ezt kívánom nektek, hogy buzgóbbak legyetek. Nem mondom, hogy én tökéletes példa vagyok ebben, mert én is van, hogy elhanyagolom, és jobban szeretnék figyelni rá, mint teszem. De azonnal visszairányítja a figyelmemet a Szent Szellem. Vedd elő, és imádkozd. És imádkozd, és imádkozd a Szentvér oltalmát az életedre. Ez az a váltság. És akkor mindig megteszem, és ilyenkor kell az embernek magát megigazítani. Uram, bocsáss meg, hogy nem figyeltem rá eléggé. A Szentvérrel kell bejönnöm a Szentek Szentjébe. A Szentvérrel. És ezt az imát, ha mondjátok, óriási változásokat fog hozni az életetekben. Az internetről letölthető ez az imádság. Tegyetek most Istennek ígéretet. És fogjátok imádkozni, hogy bele imádkozzátok az életeteket a Szentvér lüktetésébe. Olyan változásokat fogtok látni, amiről nem is gondoltátok volna, hogy létezik, hogy valóságos lehet. Mert elkezd lüktetni, és hozza Isten életét. Arra a területre, ahova hinted a Szentvért, megjelenik Isten élete. És elkezd működni, és munkálkodni, és hozza az ő akaratát. Isten élete az ő akaratát fogja hozni az életedre. Ugye? Az ő váltságát, az ő jóságát, az ő békességét. Olvastuk, hogy az ő békessége keresztának vér által van? Nincs más dolgunk, mint megköszönjük. Bemegyünk most oda a Szentek Szentjébe. Gyönyörű dalt fogunk venni, ami bevisz minket a Szentek Szentjébe. Van is ilyen dalunk, hogy bemegyünk a Szentek Szentjébe. Ezt a dalt fogjuk elénekelni. Fölállunk, hálákat adunk, megköszönjük a drága mennyei atyának, hogy adta nekünk a Szentvér tanúként, és megszólítjuk az életünk fölött, hogy szóljon és szólja a váltságunkat, szólja a gyógyulásunkat, szólja a szabadulásunkat, szólja a békességünket. A Szentvérnek hangja van itt a földön. Áldott legyen a Szentvér. Emeld fel a kezedet, kezd el megköszönni az Úrnak, hogy rajtad az üdvösség sisakja, hogy a megigazultságnak a páncélja van, hogy te az ő gondolatait gondolatod mindenkor, mert a Szentvér lüktet a gondolataidban. Az ellenség gondolatait nem gondolod soha többé, de megkísért, megdorgálod, és kitartod a Szentvért, és ő elfut. Remegve fut. Érzed-e Isten jóságát? Milyen hatalmas árat fizetett? Milyen hatalmas árat fizetett? Megköszönjük most. Bemegyünk oda a drága gyönyörűséggel, most már azzal a nagyobb hittel, emelkedett hittel, amit most magunkhoz fogadtunk az ég által, elkezdjük imádni őt a Szentvérért.